Én bizonyságát ételem alapigét az előbb hallott történetből olvasom, a Lukács írása szerinti evangélium 24. részének a 19. verséből. Mi történt? Kérdezte Jézus. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, többen tudják, akik a múltkor hallották a hirdetésekben is, vagy akik az előkészületről is hírt szereztek, vagy akik részesei voltak ennek az eseménynek, hogy nem olyan régen, szombaton volt egy hete, itt találkoztak a mértesaljai szenior lelkész gyermekek, és ez alkalommal, mint mindig máskor korábban is, alkalom volt sok beszélgetésre, együtt is és külön-külön is. És az egyik ilyen beszélgetés során hangzott el az egyik meghívottól, jelenlévő vendégünktől az a mondat, hogy csak a jövő biztos, hiszen a múltat mindig átírják. Ezeken a találkozókon leginkább a múltról esik szó, hiszen olyanokat hívunk meg, akiknek a gyermekkora, ahogyan felnövekedtek, itt zajlott, itt élték Vértesalja valamelyik református parókiáján, a találkozó természetéből fakad, tehát, hogy leginkább az elmúlt évtizedekről esik szó, de nem kizárólag arról természetesen, hiszen akik el tudnak jönni ezek a találkozókra, azért még aktívak, még gyülekezetlátogatók, még istentisztelt látogatók, még imádkoznak egyházunkért, és még aggódnak egyházunk jelenéért, jövőért. Na hát ez a mondat is ilyen összefüggésben hangzott el, hogy csak a jövő biztos, hiszen az nincsen a mi kezünkben. A múlt, ami már mögöttünk van, az már kevésbé biztos, hiszen azt folyton átírják. Mindannyian érezzük ennek a kesernyés kijelentésnek azt a tapasztalatát, amit mindannyian akár a történelmi könyvekben is nyomon követhetünk, hogy valóban átírják a megtörtént emberi eseményeket, és ez az átírás, ez megjelenik a történelmi könyvekben, a napi sajtóorgánumokban, a tanításokban. Ezeknek a lényege az, hogy személyes, illetve önös érdekekből változtatják meg a múltat, tehát írják át a múltat, akár az értékelését a megtörténteknek, de tudjuk, hogy nagyon sokszor valódi történelmi hamisítás is megtörténik, bekövetkezik, amikor tehát egy-egy hatalomra jutott réteg önmagát akarja igazolni, vagy a saját hatalomra jutását akarja megmagyarázni és levezetni a múltból, tehát mindegy önigazolás miatt írják át a múltnak az eseményeit, és máskor pedig a befolyás érdekében, hogy a jelen eseményeit úgy befolyásolhassák, ahogyan azt az érdekei diktálják, és ennek érdekében a múltat átírják, azért, hogy abból levezethető, vagy abból következtethető legyen az, amit kívánnak, amit el akarnak érni, amit legszívesebben talán megparancsolnának, hogy úgy legyen, de hát manapság az nem annyira jól működik, mint inkább az, hogy befolyásolna a tömegeket, a közvéleményt és a történéseket, a jelen történéseit így alakítani. Az egyik tehát a múlt átírására nézve ez a személyes, ez a szubjektív, ez az emberi szándék és akarat megváltoztatni, amit meg tudunk változtatni, mindezt persze idézőjelben, hadd higgyék, hadd vallják azt, hadd tudják úgy, hogy mi történt, ahogyan mi akarjuk. Amennyire szomorú, hogy ez így szokott lenni, és ne gondoljuk azt természetesen, hogy ez csak az elmúlt évtizedeknek, vagy a jelen gyakorlatának a része, hiszen kiderült, hogy évszázadokkal, sőt, évezredekkel ezelőtt is megtették ezt a hatalmon lévők, hogy átírták a múltat, finoman szólva, hogy meghamisították a történelmet, az igazságot jobban kimondva. Amennyire szomorú ez, annyira természetes is, és annyira számíthat is rá az ember, és mert számíthat rá, ezért nem kell engednie, nem kell elhinnie az ilyen szándékosan, önös érdekekből elkövetett történelem hamisításnak, független maradhat az emberettől, amennyire lehet. Persze sok fáradtságba kerül, utánajárásba, megkérdezni a szemtanúkat, utánaolvasni a régi dolgoknak, jobb következtetésekre, igazabb következtetésekre jutni, mint amit el akarnak hitetni velünk. Egy szóval az ilyen szubjektív átírással szemben, a személyes, az önös érdekekből elkövetett átírásokkal szemben lehet védekezni. Még megdöbbentőbb talán, hogy objektív eredmények miatt is kénytelen a tudományos társadalom is új következtetéseket levonni, és ebből az új következtetésekből pedig megint csak az következik, amit az elmúlt időszakban is, elmúlt évek során, hónapok, szinte hetek és napokban is lehetett olvasni a tudományos hírek között, hogy egy új felfedezés, egy új feltárás mind a történelemtudományban, mind a csillagászatban oda vezet, hogy így kell megfogalmazniuk a tudósoknak a véleményüket, hogy kidobhatjuk azt, amit eddig tudtunk bizonyos korszakról, történelemben, kidobhatjuk azt, amit eddig tudtunk a fizikáról, a hagyományos fizikáról, hiszen az új felfedezés egészen más megvilágításba helyezi, amit gondolunk és ahogyan gondolunk a bennünket körülvevő világról. Ez az, ami megdöbbentőbb a szubjektív átírásoknál, mert ez azt a bizonytalanságot eredményez az emberben, hogy amit biztos tudásnak hitt, az valójában tényleg csak egy hit, egy feltétel, egy hipotézis volt, és kiderül, rendszeresen kiderül, hogy nem úgy van valójában, ahogyan az ember gondolta, ahogyan következtetett rá, ahogyan a feltárt eredményekből összerakta a múltat. A múlt tehát megváltozik, és a múltból levonható következtetések is ennek következtében megváltoznak, mármint, hogy amit tudunk a múltról. És ez arra figyelmeztet bennünket, szeretett testvéreim, hogy amit most teszünk, ahogyan mi most élünk, amit mi elkövetünk, amit mi elvégzünk a saját életünkben, az hatással lesz a jövendőre is. Azért nagy figyelmeztetés ez nekünk, mert elsősorban tehát nem a múltra kell összpontosítanunk, hanem elsősorban arra kell gondolnunk, hogy ahogyan én élek, hogy amiket én megteszek, hogy amiket én elhallgatok, vagy amiket én felszínre hozok, hogy amely igazságokat én is mi követünk a mi időnkben, ezek hatással lesznek az utánunk következő nemzedékekre, ami nekünk most a jelen, ami nekünk még a jövendő, az ő nekik majd egykor a jelen lesz, illetve ő nekik egykor a múlt lesz. És ahogyan ezt elgondoljuk, és azt remélem, hogy ebből arra következtetése jutunk, hogy annál nagyobb felelősséggel kell a saját életünket élnünk, minél inkább tudatosítjuk azt, hogy az a következő nemzedékekre hatással lesz, és nem csak saját magunknak kell valahogyan a magunk életét eligazítanunk, ugyanúgy gondolhatunk arra is, hogy amit az eleink tettek, ahogyan ők éltek, annak a következményeit, annak a hatásait érezzük mi magunk is a saját életünkben, és ami ebből jó, ami ebből építő, ami ebből előremutató, az biztat bennünket arra, hogy mi is tehát úgy éljük a saját életünket, hogy ilyen örökséget hagyjunk a következő nemzedékeknek, hogy az jó legyen, hogy abból épülhessenek, hogy az a javukra váljon, és amit a múltból, az előttünk járt nemzedékek életéből pedig úgy tapasztalunk, hogy az nem jó hatással van a mi életünkre, hogy azt el kellett volna kerülni, hogy az rombolja a jelent, amit a múltban elkövettek, az pedig figyelmeztet bennünket arra, hogy lehetőleg elkerüljük mi magunk ezeket a hibákat, ezeket a mulasztásokat, ezeket a tévedéseket, hogy az utánunk érkező nemzedékek életében minél kevesebb káros hatása, következménye legyen a mi életünknek, akár a személyes életünkre, akár az egész nemzedékünk életére gondolunk. Szeretett testvéreim, ezeknek a gondolatoknak a tükrében annál hatásosabb, annál megdöbbentőbb, annál megfontolandóbb, amit Jézus kérdezett az Emmausba igyekvő tanítványoktól. Azt kérdezte tőlük, hogy mi történt, mi az, ami foglalkoztatja őket, mi az, amiről beszélgetnek, mi az, amiről vitatkoznak, ahogyan hallottuk az imént a Lukács evangéliumában. Mi történt, kérdez Jézus, és ebből a két szóból az előbb elmondottaknak a tükrében megérthetjük, hogy nem csupán arról van szó, hogy érdeklődik, hogy milyen friss hírek vannak, hanem sokkal inkább arról, hogy mi van hatással a ti életetekre, a gondolkodásotokra, és aztán kiderül a végén a hitetekre is. Jézus kérdése tehát nem egy egyszerű ténykérdés, az is, mi történt, milyen tények, milyen történések állnak a hátatok mögött, de ennél sokkal inkább a lényegre kérdezne rá, mi az, ami történt és titeket formált, titeket átalakított, titeket irányít most is. Mi az például, amiért most elindultatok Jeruzsálemből, hová készültök, hova mentek, mi történt, ami az életetekre befolyást gyakorol. És az, hogy mi történt, nekünk is érdemes önmagunknak és egymásnak is feltennünk. Én azt gondolom, hogy segíthetünk egymásnak, hogy ezt megkérdezzük, és most már jól vagy jobban értve, nem úgy egyszerűen, hogy meséld már el, hogy miken estél át, vagy mik történtek el az elmúlt napokban, hanem sokkal inkább úgy, hogy amit átéltél, ami veled történt az elmúlt időszakban, az valójában milyen hatást gyakorol az életedre, az merre irányít téged, az hogyan változtatott meg téged, mit erősített meg benned, vagy mit gyengített meg benned, mit változtatott meg te benned, hiszen ez az igazán fontos, mert ami benned változást okozott, az lehet, hogy engem is el kellene érjen, hogy bennem is változást okozzon. A mi történt kérdése pedig, mi is azt felelhetjük a saját tapasztalatainkból, hogy bizony nagyon gyakran az történt, hogy másként látom én, ami az életemben bekövetkezett, másként látom én az eseményeket a saját szemszögemből, a saját szempontomból, és másként látják az én életemben megtörtént eseményeket, vagy a kialakult körülményeket azok, akik kívülállók, és nem érintettek, vagy nem annyira érintettek érzelmileg mindezekben, mint én magam, vagy egyáltalán nem érintettek, nekik mindegy valójában, ami történt, és éppen ezért kevésbé érzelmileg, sokkal inkább értelmileg tudják megítélni azt, ami történt, és ők másként mondanák el, ha őket kérdezzék meg, hogy az én életemben mi történt, mint ahogy én elmondanám, ha engem megkérdeznek, hogy mi történt az én életemben is. Éppen ezért tehát másként értékelem én sokszor azt, ami én velem megtörtént, vagy amit én magam tettem meg szánt szándékkal, mint azok, akik kívülről látják, ők másként értékelik, ami velem történt, és másként értékelhetik, amit én tettem meg, akár mások életében is. És mindezeken a személyes véleményeken túl pedig mindannyiunk tapasztalata az is, hogy kiderül, más lesz a következménye annak, amit megtettem, ahhoz képest, amit gondoltam előre, hogy ha majd megteszem, akkor annak milyen folyamányai, milyen következményei lesznek. Ezért tehát az, hogy mi történt veled, vagy mi történt én velem, mi történt az életedben, vagy mi történt az én életemben, vagy mi történt a mi életünkben, az egyáltalán nem hétköznapi kérdés, nem szimpla udvariassági, illendőségből felteendő kérdés, hanem nagyon is fontos, amire a választ nem is érdemes elsietni, nem is érdemes csupán úgy megadni, hogy a megszoktuk adni illendőségből vagy udvariasságból, hogy mondunk valamit, aztán sietünk is tovább, egyrészt miközben hozzá a másiknak, másrészt pedig hagyjon engem békén a saját gondjaimmal, bajaimmal. Sokkal jobb lenne, hogyha mi történt kérdését önmagunknak is feltennénk rendszeresen, és egymásnak is feltennénk, hogy alkalmat adjunk arra, amire Jézus is alkalmat adott a két emmausi tanítványnak. Mi történt, kérdezte tőlük Jézus, és erre ők elmondják a tényeket az elmúlt napoknak, vagy ahogy mi mondjuk már a nagy hétnek, a passió történetnek, a szenvedés történetek a részleteit, elmondják a tényeket, és ugyanakkor nem látják a lényeget. Elmondják azokat a tényeket, amiket vagy ők maguk is láttak, részesei voltak, vagy amit biztos kézből hallottak. Elmondják tehát azt, ami megtörtént, és azt mondhatjuk, hogy szinte kétségbeesetten mondják el ezeket, ahogyan halljuk, hiszen a reményeiknek a szárnyaszegettségét látják, a meg nem valósulását látják, azt látják, hogy az emberi gonoszság mi mindenre képes, mi mindent el tud érni, mi mindent ki tud munkálni, mi mindent meg tud parancsolni, hogyan tudja befolyásolni a tömeget és a tömegnek a hangulatát, el tudja érni azt, hogy az ártatlan embert keresztfán kivégezzék, el tudja érni azt, hogy akit addig mindenki szeretett, akivel jót tett, akinek jót tanított Jézus, néhányan és kevesek, akik gyűlölték őt, mégis kiolthassák az életét. Elmondják tehát a tényeket, és Jézus pedig arra világít rá, hogy nem látják mind ezekben a lényeget. Ezért tehát Jézus elmondja szintén nekik a tényeket, de úgy, hogy megérthessék, hogy megláthassák, de leginkább, ahogyan ő is fogalmaz, hogy elhiggyék a megtörtént dolgoknak a lényegét. Nem csak azt, ami a szemük előtt zajlott, nem csak azt, amit a fülükkel hallottak, hanem annak a lényegét, ami megtörtént, ennek a lényege pedig nem az, hogy mi mindenre képes az emberi gonoszság és elvetemültség, hanem hogy mindebben, ami megtörtént, Isten akarata történt meg, az ment végbe, Isten teljesítette be egykori tervét, vitte célba Jézusnak a küldetését, és ez a hangsúlyos tehát a mi történt kérdés adott válaszban, hogy csupán annyi történt-e, amit tapasztalni lehet, amit látni lehet, amit hallani lehet saját fülükkel vagy mások elmondásából, vagy pedig az történt-e, amit Isten akart, amit Isten vitt végbe, ahogyan Isten parancsolta meg az embereknek, hogy ők is megtegyék, ami rájuk van osztva, és mindebből pedig a lényeget meglássák, vagyis, hogy minden Isten jósága, Isten szeretete, Jézus önfeláldozása szerint történt, és ezért egészen más következtetésre lehet, szabad, és kell jutni mindabból, ami történt, mint amire maguktól jutottak. Hiszen önmaguktól arra a következtetésre jutottak, hogy hátat fordítanak a Szentvárosnak, elindulnak vidékre, elindulnak vissza a saját egykori életükbe, hiszen vége a Jézus történetnek, vége a Jézus tanítványságnak, vége a reménységnek, vége a jövendőnek, nincs már jövendő, csak az a múlt, ami bezárult Jézus sírjába, hiszen bár már hallották a feltámadás jó hírét, de nem hiszik el. Jézus pedig a válaszában erre a lényegre irányítja mind az ő figyelmüket, mind pedig a miénket is, hogy nem elég tudni a tényekről, vagy a tényeket. Az a lényeg, hogy meglássa az ember a történtekben, a történésekben Isten szándékát, akaratát és tetteit. Ezért át szeretett testvéreim, ez a bibliai ige, Jézus kérdése arra tanít bennünket, hogy ne csak azt mondjuk el, amit láttunk, amit hallottunk, amikor megkérdezik majd, hogy mi történt veled, hanem mondjuk el azt, amit hiszünk, igen, a saját életünkre nézve, és ha már említettük, akkor annak a múltjára, a jelenére és a jövendőjére nézve is. Mert amit hiszünk, azzal ragadhatjuk meg azt, amit Isten cselekszik. Ha csak azt mondjuk el, amit láttunk, amit hallottunk, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy túlságosan keveset mondunk másoknak, és túlságosan kevésből élünk mi önmagunk is. Szeretett testvéreim, mindenek az illusztrálására hadd mondjak el egy nemrégen hallott történetet. Az elmúlt napokban tudnilik Merefürdőn voltam egy olyan konferencián, amelyen igyekeztünk előkészíteni a jövő májusban esedékes Magyar Református Egységnapi Fesztivált, ünnepséget, hiszen 10 éve lesz jövőre, jövő májusban annak, hogy a Magyar Református Egyház, tehát a határoktól szétszabdalt Magyar Reformátusságának az egyházmegyei egyházkerületei kimondták azt, hogy egy egyház szervezetben annak keretei, lelki és valóságos keretei között akarják élni az életüket. És ez azt jelenti, hogy nagyon sokan voltunk együtt, több mint 60 egyházmegyének a küldöttjei voltunk együtt, és mindenki elmondhatta, bemutathatta a saját egyházmegyének a lényegét, és ezek között, a beszámolók között bizony nagyon sokszor előfordult az, határon túlérkezettek Ajkáról, hogy hogyan is üldözik a magyarságot, közöttük is a magyar református kereszténységet. Ezt az erdélyek, ezt a párciumek, ezt az élvidékek is elmondták, de a leginkább szívbe markoló az egyik kárpát-aljai küldöttnek a beszámolója volt, de nem azt szeretném most részletezni, hogy hogyan üldözik őket, ezeket a napi hírekben is sajnos lehet hallani, hanem sokkal inkább azt a hitvallást, ahogyan elmondta azt az eseményt, amit átélt, mint az iskola igazgatója. Ez pedig arról szól, hogy Ukrajnában a felső oktatásba csak azok jelentkezhetnek, akik bizonyos vizsgát teljesítenek, és ennek a vizsgának természetesen több tárgyból kell megfelelni. A leges-legelső az az ukrán nyelv és irodalom, és az úgy történik, hogy aki az ukrán nyelv és irodalom tárgyból nem teljesíti a megfelelő szintet, annak már nem is kell mennie a többi tárgyból vizsgáznia, hiszen lényegtelen, hogy matematikából, kémiából, fizikából, történelmből milyen eredményt tudna elérni, mert már meg sem kérdezik, mert az ukrán a belépő, aki ezt nem teljesít, az egy év múlva majd várják, újra vizsgázhat és jelentkezhet a felsőoktatásban. Ez a vizsga pedig nem könnyű, mert azt mondta az igazgató, hogy az ukrán osztályokból az ukrán gyermekek, az anyanyelvi ukránok közül is osztályonként csak 1-2 tudják letenni, ők mennek tovább, és az ő magyar osztályukból, az érettségiző, a felvételi előtt álló magyar osztályukból, a 31 diákból 28 sikeresen letette ezt az ukrán vizsgát. Annyira szembetűnő volt ez a siker, hogy külön vizsgálatot folytattak le az ukrán tanfelügyelők az ő iskolájukban, mert annyira hihetetlen volt, hogy ilyen nagy százalékban, hatalmas százalékban a magyar gyerekek sikeresen leteszik az ukrán vizsgát. És a vizsgálat mindent rendben talál természetesen, tehát a dokumentumokat, a körülményeket, kifaggatták őket, elolvasták, összevetették, és nem találták nyomát annak, hogy itt valami tisztátalan dolog történt volna. Úgyhogy, mikor lezárult a vizsgálat, akkor megkérdezték az igazgatót maguk között, nem hivatalosan, hogy most már a jegyzőkönyvet lezártuk, de hát mondja már meg mégis, hogy mi történt. Valaki ugye mégis segített ezeknek a magyar gyerekeknek, hogy ilyen fényes eredmény született. Azt válaszolta, hogy mivel ő hívő ember, ezért az igazságot fogja válaszolni, és tényleg ők megkértek valakit, hogy segítsen a magyar gyerekeknek a vizsga során. Na, tudtuk, mondják az ukránok, de hát hogy lehet, hiszen be kellett zárni a termet, ahol a vizsga folyt, hát hogy lehetett oda bemenni? Azt mondja az igazgató, akit mi megkértünk, annak nem akadálya bezárt ajtó sem. De hát kamerák is voltak a teremben, hát hogy lehet az, hogy a film felvételeken se látszik senki, hogy ott lett volna és segített volna? Akit mi megkértünk, azt nem lehet kamerákkal filmre venni. És a végén elárulta, hogy előtte ők az összes kárpátai magyar gyülekezetet és lelkészt is kérték arra, így mondta, hogy ostromoljátok az eget az imádságaitokkal, mert ennek a vizsgának a sikerén nagyon sok múlik, nyilván a gyermekek egyéni továbbhaladása szempontjából, de annak érdekében is, amit és amiért elmondta Isten dicsőségére, az egész ottani magyarságnak a jelenére is, amiről beszélünk, a jövőjére nézve, nagyon nagy jelentősége van ennek. Ez volt az a szívemarkó részlet, amit mindannyian úgy hallgattunk meg, hogy arra gondoltunk, hogy mi, amikor itthon nyavajgunk, hogy de nehéz az életterhe, mert itt is még vizsgázni kell, ott sem elég a fizetés, amott is milyen nehezen megy nekünk, amikor most direkt hadd mondjam ezt a konfirmandusaink a vizsgára készülve, jaj, de sokat kell tanulni, akkor erre gondolhatunk, hogy Nehéz. Hát mi jó kedvünkből, önként és dalolva, saját anyanyelvünkön tanulhatjuk ezeket a dolgokat. Ők pedig csak azért, hogy tovább juthassanak, egy idegen nyelven kell olyan szintű vizsgát letenniük, amin csodálkoznak, még az ő ellenlábasaik és a rosszakaróik is. Ezért tehát nem csak az a fontos, ami megtörtént, a tények, hanem ennél sokkal fontosabb az, hogy hisszük-e, amit énekeltünk a 272. dicséretben, hisszük-e, hogy minden, ami történik, az Isten akaratából a mi javunkat szolgálja. Ami a te életedben történt a múltban, érdemes-e átírni, érdemes-e szépíteni, érdemes-e megváltoztatni, akarni, úgy elmondani másodnak, vagy saját magadnak, vagy sokkal inkább érdemes-e elhinni, hogy ami abban történt, a te életedben, annak a múltjában, az is azért történt, hogy higgy Istenben, és higgy abban, hogy ami megtörtént, az a te javadat szolgálja. Amen.